az Úr mondja, mert én új eget és új földet teremtek. A régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vígadjatok mindörökké annak, amit teremtek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 329. énekünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük a Keressék sákramentumának kiszolgáltatására készülve. 329. dicséretünk második verszaka így kezdődik: nem éltem még egy bölcsinén, te értem megszülettél. Keresztülők, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában abból az alkalomból, hogy egy kicsin gyermeket elhoztátok, hogy a Keressék sákramentumában részesüljön. Hallgassuk meg együtt, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Keressék sákramentumát, Máté evangéliuma 28. fejezetének a 18., 19. és 20. verseiben olvashatjuk. Jézus Krisztus mondta: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az, ami most történik ezzel a kicsin gyermekkel, hogy nem sokára néhány csepp víz éri a homlokát, az arról beszél, hogy a mindenható Isten ezt a kicsin gyermeket is szereti. Kész a szövetségébe befogadni. Arról beszél, amit a Szentírás így fogalmaz meg, hogy mi más emberré lehetünk, egész pontosan azt mondja az ige, hogy lelki emberré válhatunk. De mit jelent ez, hogy lelki emberré? Nem az a lelki ember, aki elvonatkoztatja magát az élet hétköznapi dolgaitól, és csak lelki dolgokkal foglalkozik, hanem az a lelki ember, aki a leghétköznapi dolgait is a Szentlélek Úristen indítására és vezetésére viszi végbe. A lelki ember jellemzik a következő fontosabb tulajdonságok, melyeket az Úristen munkál ki benne. Jellemzi azt, hogy őszinte, abban az értelemben, hogy egyre inkább látja már, hogy milyen is ő. Egyre inkább látja már azt, hogy mire képes, illetve mire nem képes. Belátja azt, hogy a saját erejéből nem tud gyökeresen megváltozni. Sem Istent, sem önmagát nem tudja megérteni, ha csak Isten lelkétől világosságot nem kap. Rádöbben arra, látja és érzi azt, hogy rászorul Isten bocsánatára. Éppen ezért naponta Isten elé viszi a mulasztásait, a vétkeit, bocsánatot kér tőle, és így felszabadul azoknak terhe alól. Aztán a lelki ember nyitott. Ez azt jelenti, hogy figyel az Isten kijelentésére, az Isten szavára. Ahogyan az egyik énekünk szerzője fogalmazta ezt, a lelke megfeszül, és a hallásban segít. A Szentendrei Kovács Margit Múzeumban van egy faliképp, amelynek az a címe a titkot leső angyal. Egy résre nyitott ajtó előtt ott áll egy angyal, és hallgatózik. Szeretne valamit megérteni Isten titkaiból. Ehhez hasonlítható a lelki ember is. Csak annyit ismerhetünk meg Istenből, azt is tudnunk kell azonban, amennyit ő kijelent nekünk. De azt a lelki ember minél jobban szeretné megismerni. Figyel Istenre, és ott van a szívében az a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mert szeretném azt tenni. Annál is inkább, mert Isten tudja igazán azt, hogy mi a jó és mi a rossz számomra is, és a körülöttem lévők számára is. A lelki ember igazán szabad arra, hogy ne emberek véleményétől függjön. Ő tud igazán áldására lenni a körülötte lévőknek. Ezt készítette el az Úristen ennek a kicsi leánykának is, ezt kínálja, és titeket szülőket, keresztülőket pedig figyelmeztet arra, hogy a ti feladatotok, hogy úgy neveljétek, hogy valóban megismerhesse ezt az élő Isten, aki őt is ilyenné tudja formálni, aki neki is új életet, új természetet tud adni. Adjon ő maga az Úr ehhez nektek bölcsességet, nektek is nyitottságot, hogy ti magatok is tudjatok mindenkor ráfigyelni, hogy benneteket is vezethessen, és így vezethessétek. Így foghassátok kézen, ti pedig ezt a kicsi leányt is, és vezethessétek egyre közelebb hozzá az élő Úrhoz, hogy az élete igazán boldog élet lehessen, és hogy a szívében békesség lehessen. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és haladó szóval válaszoljatok. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba, a Szentszeresség által befogadhassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, így érjük. Adjon a mi Urunk erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt teljesíteni tudjátok. Most valljuk meg együtt a hitünket, mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján,
Onnan lesz eljövendőt ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentek házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Áldjuk és magasztalunk, mindenható Isten, azért, hogy úgy ismerhetünk meg téged, mint teremtő Isten, mint gondviselő mennyei édesatyánk, mint szabadító Urunk. Köszönjük neked most különösképpen is ennek a kicsi gyermeknek az életét. Köszönjük, hogy megmutattad teremtő hatalmadat családjának az életében. Köszönjük, hogy megajándékoztad őket vele. Köszönjük, hogy épnek és szépnek teremtetted őt, és megőrizted az édesanyát is az életadás nehéz órájában. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért is, hogy ők elhozták ide a te házadba őt. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te kész vagy szövetségedbe befogadni ezt a kicsin gyermeket is. Köszönjük, hogy mindazt, amit Jézus Krisztusban nekünk embereknek elkészítettél és ajándékozni szeretnél, azt neki is adni szeretnéd, meggazdagítani így az életét. Imádkozunk most azért, hogy vezess kérünk a szülőket, keresztülőket, a családot, hogy tudjanak ők maguk is odafigyelni rád, és komolyan venni a te szavadat, és elfogadni azt, ahhoz igazodni, és így nevelni gyermeküket, így segíteni őt is, hogy megismerhessenek téged. Kérünk, hogy ajándékozz meg őket benned való örömökkel, békességeddel, erőddel. Légy velük, ahogyan ígérted is, és köszönjük, hogy neked minden ígéreted igaz, és te beteljesíted azokat. Ámen.
Emília, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, anyaszentegyházunk teljességére, és Isten nagy nevének dicsőségére.
Foglaljuk el a helyünket mindnyájan, és énekeljük a 134. zsoltárunkat. 134. zsoltárunkat mind a három verszakával. Amikor majd a harmadik verszakot énekeljük, akkor most elsősorban a kis Emiliára gondoljunk. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen.
Thank you. Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetéből olvasom a 19-től a 28. versszakig. Antiochiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként előjárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Azután Pizidián áthaladva eljutottak Pamfíliába, hirdették az igét Pergában, és lementek Attáliába. Innen Antiochiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Aztán elég sok időt töltöttek ott a tanítványokkal. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Olyan hálásak vagyunk neked, drága mennyei atyánk, azért, hogy ma is hallhatjuk a te igédet. Talán nem azért jöttünk ide elsősorban, talán azért, hogy találkozzunk egy kedves ismerőssel, egy baráttal, akit rég láttunk, de most együtt kérjük, hogy hadd szóljon, hadd hangozzék föl a te igéd, hadd érjen az a szívünkig, hadd formálja a mi életünket, hadd lehessünk lelki emberek, Urunk, úgy, ahogy azt az előbb mondtad a mi számunkra. Drága mennyei atyánk, amikor fohászkodunk, akkor mindig bűnvallást is kell tennünk, érezzük, hogy bűneink terhe, nyomasztja, roskasztja a mi életünket. Meg szeretnénk vallani neked, hogy bűnösök vagyunk, nyomorultak vagyunk. De egyúttal kérünk is, hogy szabadíts meg ezektől a bűnöktől, vétkektől, tekints a te egyszülött fiadra, Jézus Krisztusra, köszönjük neked őt, köszönjük, hogy a szeretetedet benne mutattad meg a leghatalmasabban. Kérünk, úgy, amint vagyunk, fogadj el bennünket, atyánk, és mutasd meg a mi életünkben is a te szeretetedet. És most, különösen ebben az órában, szólj hozzánk, és taníts minket Jézus nevéért. Amen. A 246. dicséretünk 4. versszakát énekeljük el, igehirdetésre készülve, tehát a 246. dicséretünk 4. versszakát, Ó Szentlélek, kérünk téged, bátorítsad a mi szívünket.
kedves testvérek, szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni előttetek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, a 14. fejezet 27. verséből, tehát az előbb hallott ige szakaszból. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Eddig Isten írott igéje. Biztosan mindegyikünk tudna olyan helyet megnevezni, ahová szívesen térne vissza. Sokan, különösen az idősebbek közül a szülőfalujukba vágynak így vissza. Bárcsak újra járhatnék az utcáin, betérhetnék a házba, ahol születtem, ahol felnevelkedtem, találkozhatnék a régi ismerősökkel. Vannak házaspárok, akik a nászútjuk helyszínére gondolnak így. És milyen jó, hogy vannak még ilyen házaspárok. És a 10. vagy a 15. vagy a 20. házassági évfordulójukat úgy ünneplik meg, hogy elmennek újra oda, ahol annak idején egymásnak örültek. Mások pedig talán valamelyik nyaralásuknak a helyszínére emlékeznek így, egy hangulatos kisváros, vagy hegyek karéjában meghúzódó, csöndes falucska lopta be magát a szívükbe. De ki akar visszatérni oda, ahol kellemetlen, netán fájdalmas eseményeket kellett átélni? Pál és Barnabás visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Olvastak a Szentírásból. Szíved melengető? Nagyszerű élmények kötik őket e városokhoz talán? És olvastuk, amikor megérkeztek, tudnélük oda, ahonnan elindultak az első missziós útjukra, tehát erre az útra, akkor összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Tekintsünk bele azonban az útjukról szóló részletesebb beszámolóba is. Ehhez el kell olvasnunk, és ajánlom a testvéreknek, hogy délután vagy este majd vegyük kezünkbe a Szentírást, és olvassuk el az apostolok cselekedeteiről írott ig fejezeteit. Ilyeneket találunk többek között. A zsidók üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ez a Pizidiai Antiókia városában történt. A következő helyről, Ikóniumból pedig el kellett menekülni nekik, mert meg akarták kövezni őket. A harmadik városban pedig, miután a két előzőből utánuk jöttek a zsidók, és felbújtották a tömeget, meg is tették. Pál apostolt megkövezték, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. Szívet melengető, nagyszerű élmények kötik őket ezekhez a városokhoz. Ez utóbbiakat hallva úgy gondolom, hogy legtöbben azt mondanánk, hogy nem, hiszen bántalmazták ott őket, üldözték őket, és ők mégis visszatérnek. És a beszámolójukban azt mondják, hogy csodálatos dolgok történtek ott velük. Hogy lehet ez? És más is gondolkozhat így, vagy csak Pál és Barnabás voltak ilyen különc emberek? Mi is gondolkozhatunk így? Hogyha ezekre a kérdésekre választ akarunk adni, már pedig keressük a választ most ezen az Isten tiszteletünkön, akkor az első, amit meg kell és meg lehet állapítanunk, az az, hogy más tehát a látásmódjuk. Látták ők a haragtól eltorzult arcukat is, meg a gyűlöletet sugárzó tekinteteket is. Látták ők az ütésre emelt, meg a követet szorongató kezeket is. Azokat az embereket is látták ők, akiket sikerült az irigy zsidóknak ellenük fordítani. Ezen túl azonban valami mást is láttak. Látták Istennek megőrző erejét is. Látták, hogy Istennek ereje mérhetetlenül több, mint az őket bántalmazó embereké. Pedig azok elűzték őket. Az életükre törtek. Megtehették. S Pál és Barnabás mégsem kérdezték, hát hol van most az Isten? Azért nem tették fel ezt a kérdést, mert ők akkor is, abban a helyzetben is látták maguk fölött az Úr védelmező kezét. Látták Istennek hatalmát is. Látták azt, hogy az irigy zsidók igyekeznek megakadályozni az Isten szeretetéről szóló jó hír terjedését. De azt is látták, hogy az Isten terve, akarata ennek ellenére megvalósul. Sőt, az is kiderül, hogy készen álltak arra, hogy ebben őket is használhassa az Úr, azaz beépíthesse őket a maga tervébe. A pizitiai Antiókiában így fogalmazták meg ezt a káromolva ellenük mondó zsidóknak: először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét. Mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Pál és Barnabás hitük által láttak többet, mint amit a szemmel látni lehet. Így látták az Isten hatalmát, nagy tetteit is. A második, amiről beszél nekünk ez a történet, az az, hogy aki így hisz, az nem esik kétségbe. Noha emberileg minden ok meg lenne erre. Pál és Barnabás is kétségbe eshetett volna, hiszen az életük forgott veszélyben, mindegyik helyen, Ikóniumban is. Mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, olvashatjuk a Szentírásból. A hitben élő ember szívét is meglepheti a félelem. Az 56. Zsoltár írója is nyilván ezt élte át, amikor felfakadt ajkáról a vallomás: ha félek is, benned bízom. És ebben ott van az, hogyha meg is lepi a félelem a szívünket, de nem kell, hogy a félelem rabjává váljunk. A korintusiaknak írt második levélben Pál apostol erről ezt mondja: mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Pál és Barnabás azért tudtak ott maradni a történtek ellenére is, mert tudták azt, hogy ők nincsenek egyedül. Velük van az, aki elküldte őket, hogy hirdessék az igét, az Isten szeretetéről szóló jó hírt. És ha ők azt teszik, amit az Úr rájuk bízott, akkor nyugodtan járhatnak, kelhetnek a városban. Akkor nyugodtan hajthatják álomra a fejüket. És amíg ott van feladatuk ezekben a városokban, addig ott tartózkodhatnak. az ellenük fordulók pedig csak annyit tehetnek meg, amennyit az Isten megenged. És Istennek ahhoz is van hatalma, hogy még ezt is, amit ők szenvedésként kell, hogy megéljenek, ezt is a javukra fordíthatja és fordítja. Ők biztosak voltak ebben. Az események, a tények, amelyekkel szembe kell néznünk, sokszor kétségbejtők. Mi is tapasztaljuk ezt. Bizonytalanság gyötör az állásunkat illetően. Fiatalként lesz-e egyáltalán hol elkezdeni az életet? Munkahely, lakás. Van-e értelme egyáltalán a tanulásnak? Valamilyen hivatásra való készülésnek? Különösen, hogyha azokra az összegekre gondolunk, melyeket kezdő fizetésként általában adnak. Minek tanuljak annyit, hogyha a fizetésem semmire sem lesz elég? Van-e értelme annak, hogy házasságban egyszer és mindenkorra odakössék magukat egy másik emberhez? Keresztény fiatalként úgy készülni erre, hogy Isten szerinti döntéseket hozzanak a párkapcsolatok területén, mint például szexuális tisztaság, Isten vezetésének keresése, kalandok mellőzése. Van-e értelme mindennek? S aztán egyre fájdalmasabban kell tapasztalnunk földünk és környezetünk tönkretételének a következményeit is. Újabb és újabb betegségek ütik fel a fejüket, halljuk és olvassuk. Saját betegségeink is elcsüggesztenek bennünket. Kudarcok, csalódások élnek, s a sort még hosszan lehetne folytatni. Isten nélkül látva mindezeket, valóban hamar elkeseredhetünk, kétségbe eshetünk. És látjuk is, hogy sokan menekülnek a valóság elől szenvedélybe, kábulatba, mámorba, öngyilkosságba, mert nem látnak a bajokból kiutat. És ehhez még jönnek azok a kétségbejtő történések, folyamatok, melyeket hívő emberként látunk. Saját magunkra tekintve, hogy nem tudunk úgy élni, hogy a körülöttünk élők azt mondják, de szeretném én is megismerni az Urukat, Jézus Krisztust. És ha már szívügyünk az evangélium hirdetése, akkor mi is, talán másképpen, mint ahogyan Pál és Barnabás, de átéljük azt, hogy el akarnak hallgattatni bennünket, hogy bizonyos közösségekben úgy néznek ránk, hogy érezzük, hogy nem kívánatosak vagyunk. Ezek a valóban kétségbejtő tények és események mégsem kell, hogy leterítsenek bennünket. A kérdés igazából az számunkra, hisszük-e, hogy Isten kezében tartja ezt a világot, az életünket, szeretteink életét. Hisszük-e valóban, hogy az Úr gondviselő Isten? Hisszük-e, hogy az Úr jót akar nekünk? Hisszük-e, hogy ő mindenható Isten? Ha igen, ha valóban hisszük, akkor ezzel a hittel tanuljunk, akkor ezzel a hittel készüljünk a hivatásunkra, a házasságunkra, akkor ezzel a hittel végezzük a munkánkat a munkahelyünkön, éljünk a családban, feleségként, férjként, szülőként, gyermekként. És akkor valóban ezzel a hittel végezzük a szolgálatainkat is, az Isten ügyéért, az evangélium terjedéséért. Az ő ajándéka a jövő, a megélhetés, a család, de hogyha én valóban hiszek benne, bízom benne, akkor ez meglátszik a mostani döntéseimen is. És bárcsak így lenne, ez a mi életünkben is. A harmadik, amire érdemes felfigyelni ebből a történetből, az az, hogy aki így hisz, az másokat is tud bátorítani. Pált és Barnabást két városból is elűzték, bántalmazták őket. A harmadik városban még köveket is ragadtak, megkövezték Pált. Nem csodálkoznánk rajta, hogyha ezek után elvonultak volna valahová egy védett szukba, és bocsánat a kifejezésért, a sebeiket nyalogatták volna. Ők pedig másnap tovább mennek, és a következő városban, Derbében tovább hirdetik az evangéliumot. Majd pedig visszatérnek az előző három városba, azaz a szenvedéseik helyszíneire. És ott, így olvastuk, erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Nem magukkal foglalkoznak, nem magukat, saját szempontjaikat, saját érdekeiket tartják fontosnak. Ilyen állapotban pedig igazán megtehették volna. Gondolhatták volna azt, hogy legalább most egy kicsit bennünket pácsolgassanak. Legalább most, amikor ilyen állapotban vagyunk, legalább bennünket szeretkessenek már egy kicsit. Nem ezt teszik, hanem a figyelmük már is mások felé fordul. Ez a tény viszont fantasztikus lehetőséget sejtett meg velünk. A sok kétségbejtő tény után egy egészen más jellegűt, reménységet keltőt. Az, hogy ki lehet törni az önzésünkből. Meg lehet szabadulni a magunk sajnálgatása és sajnáltatása rossz szokásától. A körülöttünk élők iránt támasztott, sokszor túlzó elvárásainktól, amelyekkel csak nehezítjük a kapcsolatainkat. Meg lehet ismerni az adni tudás örömét is, hogy nem mindig csak kapni akarjunk. Pál és Barnabás tudták, hiszen a bőrükön érezték, hogy mit jelent a sok nyomorúság, melyről beszéltek is. Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Szeretnék hát felkészíteni erre a gyülekezetek tagjait. Segíteni nekik, hogy ők is hitben tudják nézni az eseményeket. És ebből az igyekezetükből az is kiderül, hogy ez a többletlátás, ez nem tette őket elzárkózóvá, nem tette őket gőgössé. Nem nézték le azokat, akiknek még nem nyíltak meg a lelki szemeik, hanem igyekeztek inkább felkarolni őket. De jó lenne, hogyha ezzel a csodálatos lehetőséggel mi is élnénk, hogyha kérnénk, hogy az Úristen bennünk is munkálkodjon így, hogy a mi szívünk is megnyílhasson egészen a körülöttünk lévők iránt, és hogy ezzel a szeretettel tudjuk mi is egymást támogatni, hitben erősíteni. Hogyan tudta Pál és Barnabás az őket ért sokkoló események után már is a többiek felé fordulni? A válasz benne van abban az igeversben, amivel kezdtem a bizonyságtételemet. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten. nagy dolgokat tett velük az Isten. Az egyik ilyen nagy dolog volt, hogy adta nekik a hit ajándékát. És mit jelent ez? Mit jelent az, hogyha a hit ajándékát kaphatjuk? Azt, hogy hitáltal Jézus Krisztussal kerülök egészen személyes kapcsolatba. Attól kezdve már nem csak valamit ad nekünk, ajándékokat, hanem önmagát adja, az ő isteni életét. És rajta keresztül újra kapcsolatba kerülhetünk az élő Istennel. Visszakerülünk oda, ahonnan kiestünk, akkor, amikor függetlenítettük magunkat Istentől, a látható és a láthatatlan világ határára. Egyszerre valóság lesz újra az elveszített láthatatlan világ számunkra. És egyszerre megtaláljuk a helyünket ebben a látható világban. Lényegesen többet fogunk érzékelni a valóságból, mint korábban, hiszen nem csak a mindennapok valóságát látjuk, hanem az Isten megtartó szeretetét, az ő hatalmát, az ő kezének munkáját is észrevesszük. Kicserélődik az ember egész tartalma, újjászületés, új teremtés történik, hogyha Jézus Krisztust befogadjuk hitáltal a szívünkbe. És az ilyen ember életében egyre jobban megfigyelhető lesz a Szentlélek gyümölcse, melyről ugyancsak Pál apostol ír a Galatákhoz. Ez a gyümölcs pedig szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyen ember életét egyre inkább krisztusi indulat vezéli. Az, amelyről ugyancsak Pál apostol egy másik levélben, a Filippi belieknek írt levélben írt, hogy Jézus Krisztus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, és szolgai formát vett fel. Megalázta magát, és engedelmeskedett. Egészen a keresztpálnak haláláig. Az az indulat lesz az ilyen emberben, amelyet pedig Jézus Krisztus saját magáról így fogalmazott, megmondott, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Akinek az élete összekapcsolódik hitáltal vele, az Úr Jézus Krisztussal, annak egyre inkább jut ideje, ereje és türelme arra, hogy a mellette élő, sokszor kétségbe esett emberekkel foglalkozni tudjon, hogy egyáltalán észrevegye őket, és oda tudjon fordulni. Nem a maga szeretetével, amely oly hamar elfogy, hanem az Istentől kapott szeretettel. Nos, erre hív bennünket most, és erre szeretne Isten alkalmassá tenni bennünket is, akik itt vagyunk most az ő házában. Ezért hát kérjük a hit ajándékát, hogyha még nem kaptuk meg, hiszen szabad kérni, Isten igéje biztat, kérjetek és adatik. Kérjük ezt az ajándékot, hogy összekapcsolódhassunk ezzel az Úr Jézus Krisztussal. Aki pedig már megkapta ezt az ajándékot, az valóban éljen vele. Az bátorítson és biztasson másokat is, akik elcsüggettek, és így éljük meg, éljük ide a világba az ő szeretetét. Amen. Négyszázhuszonhatodik dicséretünket keressük meg, és énekeljük a harmadik és negyedik verszakait, tehát 426. énekünket keressük meg. A harmadik verszaka így kezdődik: lelkem, teljes üdv a részed, hagyd a bút s a gondot el. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy bár mi emberek fordítottunk neked hátat, de te lehetővé tetted azt, hogy visszatérhessünk hozzád. Így köszönjük meg neked most is egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit ezért küldtél ide a földre, aki ezért halt meg ott a kereszten. És köszönjük, hogy te kihoztad őt a halálból, hogy feltámasztottad. Ezzel is bizonyságát adtad annak, hogy elfogadod mindazt, amit ő tett, és most már szabad az út hozzád. Köszönjük, hogy általa kerülhetünk veled személyes kapcsolatba. Köszönjük, hogy beszélgethetünk veled. Bár a szemünk számára láthatatlan vagy, mégis megtapasztalhatjuk jelenlétedet, segítségedet, vezetésedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te megkönyörültél rajtunk. Köszönjük, hogy így veled élve sokkal többet láthatunk a valóságnak, nem csak a szemünk számára látható részét, hanem azt is, ami a szemünk számára láthatatlan. És köszönjük neked, hogy így látva életünket, a körülöttünk élőket, az eseményeket, ez egészen másfajta eredményre vezet. Köszönjük ezt a másfajta látásmódot, hogy nekünk is akarod adni, és ha már adtad, akkor különösképpen is áldunk és magasztalunk érte. Köszönjük, hogy láthatjuk, tapasztalhatjuk hatalmadat, szeretetedet, a te munkálkodásodat is ebben a világban. Abban a világban, amely tele van gonoszsággal, erőszakkal, hiszen elég a televíziót bekapcsolni, vagy a híredbe belenézni, belehallgatni. És újra és újra ezzel szembesülünk. Köszönjük, Urunk, azonban azt, hogy tudhatunk másról is, nem csak erről, ami olyan elkeserítő és olyan kétségbeejtő. És köszönjük, hogy az életünknek lehet értelme és célja, hogy a küzdelmeinknek, a tanulásunknak, a munkáinknak, a fáradozásunknak mégis lehet értelme, bár mi sokszor olyan hiába valónak és feleslegesnek látjuk. Urunk, köszönjük, hogy most ezt tártad föl előttünk, hogyha veled éljük át a bennünket érő eseményeket, és egyáltalán veled látjuk ezt a világot és mindent, és ha hisszük, hogy te mindenek fölött állsz, akkor nem kell, hogy kétségbe essünk. Akkor nem kell, hogy meneküljünk a valóság elől, talán mi is kábulatba. Köszönjük, hogy lehet szembenézni a valósággal, hogy te képessé tudsz erre tenni bennünket, és megmutatod, hogy hogyan lehet helytállni ilyen körülmények között is. És köszönjük neked, hogy nem csak mi magunk állhatunk helyt és élhetünk értelmes életet, hanem így a körülöttünk lévőket is vigasztalhatjuk, bátoríthatjuk. Megmutathatjuk azt, hogy van reménység, akkor is, amikor mi úgy látjuk, hogy olyan reménytelen minden. Urunk, szeretnénk ilyen emberekké válni. Könyörgünk ezért, hogy amíg nem a miénk a hit ajándéka, ad nekünk ezt az ajándékot. És köszönjük, hogyha már ezzel az ajándékkal élhetjük az életünket. De segíts nekünk abban, hogy akkor valóban a félelmeinkkel, az aggodalmainkkal hozzád forduljunk rögtön, amikor azok meglepnek bennünket. Ne engedjük, hogy úrrá válhassanak fölöttünk. Segíts nekünk, hogy így hozzád menjünk a mi gondjainkkal, a mi problémáinkkal, és köszönjük, hogy te átveszed azokat, és akkor szabaddá válunk a többiek segítésére, vigasztalására, bátorítására. Kérünk, hogy tégy bennünket ilyen mások számára hasznos és áldott emberekké. Jézus Krisztusért könyörgünk, légy velünk így, légy egész gyülekezetünkkel, légy egyházunkkal, hogy a te szeretetet tudjuk odaélni, amíg nélküled élő emberek elé. Istenünk, imádkozunk a betegjeinkért. Imádkozunk azokért, akik most vannak kétségbe esett, elcsüggett állapotban. Nagyon mélyen vannak. Könyörülj meg rajtuk, hogy ők is rá tudjanak tekinteni, hogy megláthassanak téged hitük szemével. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy maradj velük is, és mindnyájunkkal, szereteteddel védj körül bennünket, hogy továbbadhassuk ezt a szeretetet. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Holnap este 6 órától istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken 6 órától a 10 évesek bibliaórája, 7 órától a 20 évesek bibliaórája lesz, 8 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Vasárnap, ha szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnap délután 4 órai kezdettel imaórát tartunk, tehát szeretettel várjuk erre az alkalomra is, 26-án délután 4 órai kezdettel az imaóránkra a testvéreket. Most még van lehetőség arra, hogy a nyári gyülekezeti csendes hetünkre jelentkezzenek azok a testvérek, akik még nem tették meg, de kérjük, hogy akkor most már tegyék meg ezt. És azokat a testvéreket pedig, akik jelentkeztek már, arra kérjük, hogy Varga András presbiter testvérünknek jelezzék azt, hogy hogyan szeretnének utazni, tehát hogy autóval, vagy pedig a csoporttal jönnek. Valamint azt is hirdetem a csendesetünkkel kapcsolatban, hogy részletes tájékoztatót találhatunk a hirdető táblánkon. Tehát, hogyha majd megyünk ki, akkor elolvashatjuk. Iratterjesztő testvérünk pedig 3 új könyvre hívja fel a figyelmünket. A Miért csak egyetlen út van, a Róma tantételei a Biblia fényében és a Ki vagy te, hogy ítélkezel című könyvekre, valamint a Biblia tanulmányozásához szükséges segédkönyvekre, mint például a Konkordancia, a bibliai fogalmak, keresztény bibliai lexikon. Ezeket megtalálhatjuk tehát hátul az iratterjesztésünkben. Az adakozás lehetőségét hirdetem még. Gondoljunk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy méltó szegénysége által meggazdagodhassunk. Hirdetem, hogy a múlt vasárnapi perselypénzünk 18.750 forint volt a diakonai perselyünkben, amely az építkezésünket segíti, 33.710 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 483. dicséretünknek a 4. és 5. verszakait énekeljük el. 483. énekünk. 4. verszaka így kezdődik. Szenteltessék meg te neved. Az 5. verszakát majd fennállva énekeljük. Thank you.
Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.